távot kérném, meg műfej és vesszer, és egy kazinci kezdemény utóélete címen. A barátaink nyelve, hogy inkább jó nyelvek, mint rossz nyelvek, úgy hallottak elő tőlük, hogy a Rambus magyar sors útjáról fogsz beszélni.
A konferenciák műfaja a magamfajta tanárember számára az a rég bevált német előadás forma, ami kleine Beiträge szavakkal kezdődik, tehát szerény adalékok a magyar Rambus történetére. Tudnélik, szükségek egészen igaza, a Rambus ügyben, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a hosszú és rövid szótagokat, mert természetesen meg tudjuk különböztetni. Mi, mint szakmáriak tudjuk, hogy hosszú az a magánhangzó, amelyik diftongus. Tehát ha azt mondom, hogy low, akkor az biztos hosszú szótag. És ezt tudta Erdősi Szilveszter János is, mert Finérvára jár, sőt ízbe beszélnek, profiták által szólt réged, így kezdte a biztos. Mert tudta nagyon jól mindenféle akadémiai helyesírási szabályzat nélkül is. Na most, és nem volt ilyen szabályzat Kazinczy korában sem, következőképp ők is tudták. Akkor én kitettem az órámat, hiszen én voltam itt a szemtelenkedő, akkor én se legyek időrabló. Mint már egyszer jeleztem, ugye ez ugye nem a vallomások helye, de hosszú ideig évtizedeken át irodalomkritikával foglalkoztam. Az irodalomkritikus szövegek vizsgálója. Legyenek ezek a szövegek kortársi szövegek, avagy távolabbi, közelebbi múlt üzenetei. Megtanultam, hogy amit költői nyelvnek nevezünk, nem csak a minnyájunk által beszélt nyelv szókészletének és nyelvtanának új lehetőségeit fedezi fel, hanem annak csak a költészetben megvalósuló lehetőségeit is. Most itt kell, hogy az iskolában is, amikor azt mondjuk, hogy költői nyelv, sosem magyarázzuk meg a diákoknak, hogy ez nem ugyanaz a nyelv, amit mi beszélünk, nem azért nem ugyanaz, mert a költő szebben beszél és szebben fogalmaz, hanem mert olyasmit is használ, amit mi a hétköznapi a gyakorlati nyelven sohasem használunk. És kitüntetetten ilyen a ritmus, amely nem tudom, hogy a szavakból származik-e, ahogy tagadta Kestős András, de mindenképpen a nyelvből származik, mert a nyelv sajátja, ugyanis nem is tudunk másképp, mint ritmikusan beszélni, mert a tüdőnk hozha percekig beszélünk, akkor ritmikus lélegzetvétel nélkül, tehát aritmikus lélegzetvétele nem lehet kifulladás nélkül beszélni. Ez fiziológiai természeti adottság. Én ezért tartom pontosabbnak...
Elég világ, hogy Bartókék magát a zenét is a nyelv.
Azokkal együtt származnak, hát egészen Balassi érett korszakáig, ha lehet ezt már így mondani, Balassi érett korszakáig egyszerűen nincs magyarul évezredeken keresztül, nincs zene nélkül szöveg, dallam nélkül szöveg és szöveg nélkül dallam. Ezek összetartoznak. Ezért nagyon valószínű, hogy a versikus nem lehet csak nyelvi tényezőkből levezetni, bár a nyelvből származik, hanem a modulája menet közben a zenei ritmus, amely hozzáadódik a dalomhoz. Egészen, már tessék megnézni egy nagyon alapos, ugye a Szepes Szerdahelyi Féle Verstan, az ütemhangsúlyos magyar versusoló fejezetek, és ott nagyon szépen ritmizálnak szöveget. Én sajnos egy sereg népdalnak ismerem a dallamát, és ott más a ritmikája. És akkor másképp szól a nóta, hogyha nem csak a szövegritmust tekintjük alapnak. Ezért tartom pontosabbnak, a költészettel kapcsolatban formanyelvről beszélünk, mert minden, ami a költői szöveg formáját adja, ez a tágabban értelmezett nyelvezethez tartozik, mint sajátos rendszerhez. A költészetnek tehát van egy nyelvi rendszere, amely minden más rendszertől különbözik, és mint mondám,
különleges elemennek, a kötét fogalmának a verselés. Rég és valószínűleg eldönthetetlen vita tárgya, hogy mi volt előbb, a vers vagy a próza. Kettőjük időbeli viszonya valószínűleg kultúránként különbözik is. Én mégis amondó vagyok, hogy a vers ebben a beszédtörténeti, nyilván igen hosszú pillanatban született, amikor a nyelv a tisztán gyakorlati kommunikációból, a mindennapok profán gyakorlatából átlépett valamilyen szakrális érintkezés terébe. Ezzel a nyelv addig kihasználatlan, mert fölösleges a gyakorlati érintkezésből fölösleges lehetőségei szabadultak fel, és jutottak szerephez, és így jutott akkor szerephez a ritmikus ismétlés ismétlődés lehetősége. Erre vonatkozó érveimet mellőzném, hiszen kitöltene egy külön kerekasztal beszélgetést. A lényeg az, hogy a verses forma a költészet őskorában nyúlik vissza, vagy Adjendes szavával élve a rímek ősi hajnalán történt mindez. Szövegek vizsgálójának mondtam a kritikust, ami azt is jelenti, hogy a kritikust az egyedi szövegben a forma elemek funkciója érdekli elsősorban, hiszen értelmezés és funkcionalitás egymástól elválaszthatatlanok. Ezért érdekeltek mindig a funkcionális verstan lehetőségei. Annak tekintetében, hogy létezik-e funkcionális verstan, hogy megteremthető, létrehozható, megalapozható, ugyancsak megoszlanak a vélemények. A funkcionális elemzés ugyanis azon áll vagy bukik, hogy tudok-e, és persze, hogy joggal tudok-e jelentést tulajdonítani a versformáknak. Hozzáad a versforma valamint a szöveg szavaiból és grammatikából kikövetkeztethető értelmét, vagy sem? Én feltételezem, hogy igen. A számos versben kutató feltételező, hogy nem. Ennek szemléltetés, én nem hozok fel érveket, csak szemléltetném egy József Attila költemény első versszakával. A költemény címe az, hogy költőnk és korra, bizonyára mindenki ismeri, és így kezdődik. Íme itt a költeményem. Ez a második sor. K betűkkel szól keményen címe, költőnk és kora. Ennek a négy sornak az égvilágon semmiféle közlés tartalma nincs, ez szintiszta redundancia. Az olvasó, amikor a megfelelő József Attila kötetben rálapoz a verse, eleve tudja, hogy ezt nevezünk olvasói prezisztanátságnak, hogy amit olvas, ez olvasni fog, az költemény. Azt is látja, hogy az első sor után a második következik, mert a nyelszava. És a vers címe volt az első szövegelem, amelyet elolvasott. Tehát amit ez a négy soros strófa részletek közöl velem, azt nem én tudom. Az egyetlen többlet információnak azt tekinthetjük, hogy a vers alanya felhívja figyelmünket a címbeli alliterációra, K betűkkel szól keményen címe. Ez azonban a vers szöveg egészének visszacsatoló olvasása során álinformációnak bizonyul, a szaktaladványos szerzői ezt nevelik megtévesztésnek, ugyanis a szöveg későbbi tartalmának vonatkozásában az égvilágon semmi jelentősége nincs. Ugyanakkor a szöveg ritmikája hibátlan. A modern lírában elég ritka, trohaikus lejtéssel van dolgunk, melynek tisztaságában egyetlen licencia vegyül a második sor elejének az ez hosszúnak vétele, de ez már Kazinczy korában is anceps volt, azaz korábban szóltak. Mondhatnunk szimultán ritmusnak is a szöveget, hiszen a 8 és 7 szótagú trokaikus sorok az eszetek túlnyomó többségében hangsúlyos magyar ütemezést is megengednek. Illetve a versformákban járt az olvasó tudja, hogy Csokonai óta az ütemhangsúlyos magyar vers is erősen trohaizálódik, a költőink füle, hogy aranynál ki rengeteg példán erre. Egész egyszerűen arany a maga időmértékes hallását érzi sérülni, ha az ütemhangsúlyos magyar versben jambus és trokeus keveredik. Tehát jambusként és trokeusként felfogható szótag csoportok keverednek. A második sor tagolása, amely 5-2-es, ez a második sora, ugye ezt így nem lehet, ez 5-2, azonban ezt tagadni látszik, tehát a trófeusra szavazunk. A trófeusnak ellentmondó szótagcsoportok nincsenek ebben a négy sorban. A vers a későbbiekben nem ennyire tiszta, azt is hozzá kell tennem. Horváth János írta, hogy a jó költő az első sorokban felvillantja azt a ritmus ideált, amely szerint a költeményt olvasnunk kell, és a kevésbé jó sorokat is ennek következtében fogjuk jól ritmizálni. Mit tud mégis az olvasó? Azt, hogy lehet formálni, tehát mit tudunk meg mégis ebből a négy sorból? Megtudjuk azt, hogy lehet formailag tökéletes verset írni, mert tökéletesen semmit mondom. Ennek a semmit mondásnak azonban kell, hogy legyen valami célja, itt is megjön a predisponáltságunk, meg vagyunk győződve róla, hogy a költő valamiért mondja a semmit. Ez a funkcionalitás. Ez a feltételezés versforgató tapasztalatunkból következik, a tapasztalatot azonban a versforma aktivizálja bennünk, hiszen nem hallanánk a hallanókat, rohaikusokat, akkor eszünkbe se jutna, hogy ezen a vérséges törjük a fejünket, mert miért mondja még egyszer azt, hogy ezt megszokom. Ha itt megszakítjuk az olvasást, az első négy sort akár ironikusnak is érezhetjük, mintha a költő arra akarná felhívni figyelmünket, hogy a versírás ilyen üres játék is lehet, illetve a versbeli komolykodás semmivel sem ér többet, mint a semmit mondás. Mindezt még egyszer hangsúlyozom, a versforma jogoltából, illetve a versforma és a verstartalom szikrázó ellentmondásából következtetjük ki. A továbbolvasás során azután keressük, és ha szerencsénk van meg is találjuk, mindennek a helyét a teljes szerencsét. A lényeg azonban, amire felhívni próbálta a figyelmüket az, hogy a ritmus esetünkben metakommunikációs közlésként működik, eligazít bennünket abban a tekintetben, miképpen kell olvasnunk, vagy milyen tényképpen kell olvasnunk, és tovább olvasnunk a szöveget. A versformának tehát jó esetben, vagyis jó vers esetében van, vagy lehet valamilyen jelentése. A magam szerint gyakorlatában két alapvető jelentéstípus szoktam megkülönböztetni, a konvencionális és a kontextuális jelentést. A továbbiakban a konvencionális jelentés egy számomra érdekes példájával kívánok foglalkozni. A konvencionális jelentés esetében igazat kell adnunk azoknak, akik a versforma jelentéses voltát tagadják olyan értelemben, hogy a jelentés nem következik a hangulatból. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez a trókeus jelentése, ez a jambus jelentése. De mondhatjuk, hogy a trókeusnak vagy a jambusnak egy adott irodalmi közösség tulajdonít valamilyen jelentést, na de valamennyi szavunk jelentése ilyen konvencionális közmegegyezésen alapul. A ritmus pontosan úgy működik, mint a nagy nyelvi rendszer számos egyéb eleme, konvencionális jelentést ölthet magára, és ez egy adott közösség, tehát egy kulturális közösség valamennyi tagja meg is érti. A versformáját választottam az egyik legegyszerűbb időmértékes ritmus, az 5-ös és a 6-os feles jambussor, strófa tagolás nélküli sorozata. Ezt szokták nevezni blankversnek, lehet mondhatnám blankversnek is. Emlékeznek, hogy ki az abszolút snob, az aki a sírhantot is szörhentnek együtt. De van ennek magyar neve, a drámai jambus, a dráma jambus. Na most a mi esetünkben én Kazinczy jambus verseivel kezdeném ezt a verstörténeti kis exposét, és akkor még nem nevezték drámai jambusnak, mert magyarul akkor ugye Bessenyei tragédiáját színbe ismertük, egyéb színbeket is, ezek francia hatásra jöttek létre, ezek a francia drámákat Alexandrinban írták, és Bessenyei is, ha jól emlékszem, én majdnem megbuktam az Ágis tragédiájából, Jancsia rendőrnél, mert sosem olvastam, mert nem olvastam el, de én úgy emlékszem, a vonatkozó irodalomból, hogy azt Felező 12-ösben írta, páros rímű Felező 12-ösben, mint a francia 12 tagú, szótagú drámasorok. A Horváth János gondolom megbízható közlése szerint nyomtatásban először 1818-ban jelent meg ilyen jambus versben írott dráma, Kisfaludy Hunyadi Jánosa. Katona megelőzte ugyan Kisfaludyt, de a bánkban nem jutott el soha a nyomdafestékig, sem az előadásig akkor még. Tehát a drámai jambus. A története ennek na most ez azt mondom, hogy konvencionális jelentés. Az antikvitástól a 18. századi klasszicizmusig a versformának és a műfajoknak szoros kapcsolata van. Tehát van egy olyan konvenció, hogy milyen versformában illik, lehet, szabad bizonyos műfajú szövegeket létrehozni. Most a én jambusom, ennek a felszólalásnak a jambusa, az a költői levélnek, vagy ahogy akkor hittek, az episztolának, ugye a versformája. Ez a kapcsolat a két műfaj között egy műfordítói probléma következtében jött létre. Ezt a műfordítói problémát én csak közvetett forrásokból ismerem, nem a kutatója Virág Benedeknek, de tudom, hogy tehát Virág, utána néztem, Virág Benedek lefordította a teljes forrásúzta. Itt lesznek műfordításokról is szó. Virág Benedek a műfordítók teljesen más célzattal működött, mint a mai műfordítók. Eszébe se jutott, hogy azért fordítsa a Horáciuszt, hogy a magyar olvasók számára hozzáférhetővé tegye. Mert minden, mivel olvasol, latinul olvasta Horáciuszt. Akkor. Terzsenynek se kellett, Terzsen se Virág Benedek fordításait forgatta, amikor Horácról énekelt. És ez talán az utolsó magyar költő, aki eredetben olvasta Babits Mihályot, lehet, hogy más is olvasta eredetben, de Babits szakmai kötelességként is. A lényeg az, hogy először is be kellett bizonyítani, hogy a magyar nyelv, meg mindig jön ez az alkalmasság, Szilveszter Jánostól kezdve. Alkalmas nem csak arra, hogy disztont írjunk magyarul, hanem hogy Horáciuszt egyívású szöveggel teremtsük újjá magyarul. A másik, és nem véletlen, hogy ez a Kazinczy annyira pártolta a fordításokat, és olyan fontos volt a fordítás éppen a magyar klasszikának a korában, ugyanis a minden klasszicizmusnak az egyik esztétikai alapelve az imitáció. A klasszikusokat követni kell, utánozni kell. Mert ők a tökély, és ha én is tökéleteset akarok tenni, megmondta Szerzsi, hogy úgy akar inni, mint Babits Mihály. Ez az imitáció. A Virág Benedek úgy szeretett volna írni, mint Horáciusz, de ahhoz meg kellett teremtenie a horáciusi magyar nyelvet. És ez volt a műfordítás lényegi célja. Itt nagyon röviden úgy terveztem, hogy beszélöm a hagyomány fogalmát is, majd ezt szoktunk mondani, a hagyomány, és akkor mindig rögtön szembe kerül két tábor, a nemzeti hagyományok és a kozmopoliták tábora. Most, valójában ilyen nemzeti hagyomány nincsen. Az Ómagyar Mária Siralom úgy nemzeti hagyomány, hogy a latin himnuszköltészet nélkül nem lenne, de nem a latin himnuszköltészethez tartozik, mert magyar költészet. Minden nemzetnek a hagyománya hiátusokkal telik. Nincs olyan hagyomány, amely egészséges, teljes értékű irodalmi és irodalomkulturális fejlődésnek az alapjához szolgálta, és ezeket a hiátusokat be kell tölteni. Adi betöltötte Baudelaire-rel, Babits betöltötte Swinburne-rel, Kazinczy betöltötte Goethével, és Bezeny betöltötte Horáciusszal és Matizonnal. Na most ezekből magyar hagyomány része lett. Nagyon frappánsan mondta ezt Babits abban a mindenkáltal ismert anekdotában, ismétlés a tudás anyja, mondtam, töreg tanár, ugye melyik a legszebb magyar vers Babits szerint? Selvi Oda a nyugati szélhez, Tóth Árpád fordításában. Az úgy magyar vers. A magyar romantika gazdagabb lett egy olyan verse, amely nem létezett a magyar romantikában. És ettől kezdve a magyar költői nyelvre hat Shelley, Tóth Árpádon keresztül. Ráadásul a 20. századi költő, 20. századi nyelvén szólal meg ez a romantika, tehát a fordítás valójában imitáció, le van utánozva a 19. századi, a időszámításban, a Krisztus előtti költő, amikor 18-20. Században magyarra ültetik át, mert az a nyelv, itt volt szóról, hogy Shakespeare-t nem értem, mai angol. Én értem, mert Arany János imitációjában olvasom. Na most
Tehát ez volt Virág célja, és Horácius is írt leveleket, költő leveleket. Ezeket a költő leveleket Horácius hexaméterben írta, és az volt a problémája a Virágnak, hogy röviden ezt a fordítói dilemmát összefoglalom, hogy a hexaméter, Horáciusi hexaméterek, azok rendkívül a levelek hexaméterje, Horáciusi kiváló költő egyébként, de a levelekben egy pongyola, számos lazassággal megterhelt hexamétert hatás, mint egy az intimitásnak, a baráti csevelynek a hangulatát felkeltendő. Ide hozok egy példát is erre. Egy hexaméteres levélben panaszkodik az Incinak el, és azt mondja, hogy leginkább, és itt kezdődik egy hexaméter, fájt, hogy semtől, semkön, semvercs, semmi se tetszett, mint vágány nélküle sántasor. A vágány itt a cezura. Hallhatta, aki hallani akarta, hogy tényleg nincs cezúr ebben a hexaméterben, és csupa spondeus az utolsó, az ötödik láb kötelező dagközre kivételje. Hát tényleg
megszűdött.
Igen, tényleg nehéz.
Nincs,
mert egy tagi szavak vannak, nem tudjuk hallani. Tehát de most azt mondja a Virág, hogy ha ő így ír Horácius az episztolákban. Ha én így fordítom, mondja a Virág, akkor azt hiszik, hogy nem tudok hexamétert írni a magyar olvasók. Hát ez engem blamál, mert senki se fogja összevetni a Horáciuszt a latint a magyar fordításra. Akkor mi sem. Skalinci a hűtlenhűség elvének a jegyében az uszárvágással megoldotta maga részéről, mert szemelvényekben ugyan nem olyan nagy igényel, mint Virág, de fordított a Horácius levelet 5-ös és 6-os feles jambusokban, amelyek akkor már a magyar irodalomban meghonosodni látszottak, akkor Karincék honosították meg egyébként, és úgy honosították meg, hogy ez eleve ez a rincelem jambus és trófatagolás nélküli jambus, nem volt igazán szerintük legalábbis alkalmas lírai tartalmak kifejezésére, hozzázására, de egy ilyen félig családias, bizalmas műfajban, félig értekező, nem kimondottan szenvedélyes lírát kívánó formában, mint a költői levél, nagyon megfelel a csinál. Pontosan azért, ezt egyébként Horváth János is leszögezi, de valamennyi versem elemző egyetért ebben, ez a laza jambus, Azért alkalmasabb a hétköznapi nyelv imitálására, mert benne ez megvalósulhat különböző toldalékok és szótag kényszerek nélkül. Hexaméter alig van, amelyik ilyen tökéletesen, vannak gyönyörű magyar hexaméterek, hallottunk jó nemzet, de azok a költészet hexaméterei, de az, hogy vagy öcsém, tegnap fájt a fogam, azt azért hexaméterben nehezebb.
Egyet se Petőfinek.
Na most
van egy cím.
Persze. Kiadtam már a Petőfi a maga módján zseni volt. Sőt, én nem arra a levélre gondolok, csak Petőfinek. Én itt Bágyani Szabó Pista tanulával, neki is így én tanítottam versen, át is tértem szabad versre. Igen, de Petőfinek van egy verse, amelyről én csak új, friss példákat keresve szerintemről jöttem rá, hogy hexaméter, mert rövidre van tördelve, és abszolút a hangsúly, nézd meg a hangsúlyok, és ezek mennyire szedik el, és a diktuszok, a játszik öreg földünk fiatal sugarával a napnak, parkos enyelgés közt egymásnak csókokat adnak, meg Leoninus is, rímes. Ilyen szép rímes hexamétert, aztán már Babits Mihály hírt, mert ezt számüzték a magyar irodalomból. Igen, és keresztrímes hexamétereket pedig Gida Jenő a Miért borultak az angyalok viola előtt című
költeményében. De menjünk tovább Jambus ügyben, tehát Kazinczy azt mondja, hogy Jambus, ebbe a Jambusba kell fordítani az epistolákat. És erre elkezdenek, ez a fordítás, és akkor jön az imitáció, elkezdenek saját epistolákat írni ugyanebben a vers formában. Na most...
Nekem is felcsinni, mert Ovidius is soha nem jött Jambusba.
Nem, az ókorban a Jambus a szatirikus hangvételű költemény műfaja volt, vagy versformája volt, ott mindennek meg volt a szabály. És ez itt viccet. Na most nem bocsátkozom a részletekbe, a lényeg az, hogy hallhattunk itt idézeteket, és azokból megtudhattuk, hogy Kazinczy ezekben az epistolákban főleg stiláris és verstani kérdésekkel foglalkozott, és ezek ügyében a saját nézeteit propagálta. Ezek propaganda iratok, azt mondjuk, hogy az irodalmi barátság ápolása, de Kazinczy mindig olyan barátságokat ápolt, ahol ő a mester és a címzett a tanítvány. Tehát, ravaszul, ezt kell mondjam, ezt nem megszólásképpen mondom, egy nagy cél érdekében volt ilyen machiavellista. El is tudta fogadtatni a címzettekkel, hosszú ideig ezt a szerepet. Elolvassuk, hogy mit ír ő Berzsenyinek, és hogy mennyire, hogy kell fogadni azt, hogyha tudatlanok gáncsoskodnak, és azon csak mosolyogni szabadni. És elolvassuk Berzsenyi levelét Vitkovics Mihályhoz. Akkor kiderül, hogy Berzsenyi egyszerűen azt visszhangozza, amit Kazinczy neki megírt, és amit egy valamiképpen belé táplált, és ezzel már oda van fűzve a Kazinczy táborhoz, és a Kazinczy vezette táborhoz.
De 13-ban már lázadt.
Lázadt?
Felszakadt. Neki nem tudja, mert mondom, Kazinczy mindent át akar írni. Mert felszakadt, hogy Peste elkérte. Itt az jelent meg, amit az ő változata.
Itt jön az, amiről beszéltünk a szünetben, hogy a regionális nyelvek különbözőségei, ugyanis Berzsenynek nem lévén egységes norma, a dunántúli kiejtés a mérvadó a szótag hosszúsága és rövidsége vonatkozásában. Én most nem tudom idézni azt a Petőfi példát, amelyről egy Petőfi kutató kimutatta, hogy ott a rím nem rossz, mint tudom én, arra, hogy gyerek rímel az, hogy ökör, vagy valami ilyesmi, vagy örök, hogy pontosan. Mert azt mondta, hogy főző nyelvjárásban hallott belül Petőfi, és az örök és a gyerek igenis rímel. Csak ő gyereknek írta, mert az volt a slipcspár, de neki ez így jó lesz. A lényeg az, ennek a jambikus epistolának a másik rögtön Kazinczy mellé felzárkózó mester éppen Berzsenyi lett. Berzsenyi bevitte, és itt már történt valami műfaji moduláció, Berzsenyi bevitte a maga óda költői hangját az epistolába. Nagyon érdekes, hogy az egyes epistolák például kezdődnek. Ha megtalálom, idézek egy-két ilyen indítást. Azt mondja, hogy kikétlis kérdi, hogy csak a dicső ész emel ki minket a barmok sorából. Vagy minden mosolygó bölcsességedet belém belémenyelgi szép episztolát, melyet barátunk horvát érzemelt, melyben Horáccal fested a mezőt, és annak szelíden bájoló nyugalmát érzítve. Tehát Berzsenyinél kap egy emelkedettebb tónust, és kevesebb érzéke van az olyan kicsit csipkelődő humorhoz, mint Kazinczynak van. De mert Bezsenyben nagyon korán meggyökeredik az a meggyőződés, hogy költészet és filozófia nem lehet meg egymás nélkül. Minden Bezsenyi episztolában vannak ilyen intellektuális futamok is. Hát most a rendelkezésemre álló néhány, két-három percben szeretném elmondani, hogy ez bizonyul, na most ugyanakkor kialakul a jambusz kezelésnek is többféle technikája. Az egyik az, ez különösen Kazincinál van túlsúlyban, nem kizárólag, de gyakran megfigyelhető, hogy az ötös és a hatos feles jambusok azok váltakoznak, de nem szabályosak, hanem bizonyos mondattani logika szerint. Tehát, ha a sor vége és a mondat vég nem esik egybe, ha a sor végén lezáratlan a gondolat és a grammatikai szerkezet, akkor megnyúlik a sor, mint ha kéne még egy kis usszanak, és akkor jön a hatos feles jambus. Ahol pont van, ott ötös a jambus. Ennek egy kései változata, egy kései példája, hogy így mondjam, nem valószínű, hogy Kazincitól tanulta, de valószínűleg ennek van valami köze a belső halláshoz. Összesen így csinálja a költő. Gyida Jenőnek az antológia darab verse, a Nagy Csütörtök, ha emlékeznek rá, nem volt csatlakozás, 6 óra késés, jeleztek, és a fulladtak sötétben, 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben Nagy Csütörtökön. Pont van és 10-es és 5-ös a jambus. Mindaddig 6-ot felesek voltak. Testem törött volt és nehéz a lelkem, hosszú, mint kisötében hosszú útra indul, végzetes földön csillagok szavára, sors elő szökke, mégis szembe sorsa, mint aki érzi messziről nyomán loponcú elmeségeit. Pont. És ötös olyan. Igen, de hogy a költő óhatatlan, a szabad vers költés, a jó szabad vers költés úgy gyárt sorozatokat, hogy a sorozat utolsó darabja valamit változzék, mert jelezni kell, hogy vége. Mert a nem elég befejezni valamit, fel kell kelteni az olvasóban a befejezés iránti várakozást. Ez a művészet. Hát ez a rím hívó. Ugye, és akkor tudom, hogy arra, hogy örök valami rímelni fog, csak nem tudom, hogy gyerök vagy egyéb. És amikor megkapom a vágyat, de várom. A lényeg ez a várakozás. Na most, a romantika megőrizte, és át is alakította ezt az episztola műfajt, megőrizte a versformával együtt, és átalakította úgy, hogy álepisztola lett, nem igazi episztola, a hímzett fikciója megmaradt. Hová lépsz, most gondold meg, ó tudós. Ugye ugyanez a versforma, de ezzel a tulajdonképpen fiktív címzethez fordulással a mű az már átlép a bölcselő költeménynek, hogy mondjuk ide a nevét tanultuk, a területére. A levélforma is él tovább, levél Váradi Antalhoz, Petőfinél, de ott már van, hogy levél. Tudjuk, a műfaj státusa, hogy úgy tetszik, létmódja, gyökeresen megváltozik. Mert Petőfi előtt közölte versként ezt, mint ahogy elküldte volna, hajdáltan elküldte Váradi Antalnak. Tehát a Kazinci korában a költői levél bizonyos mértékig misszilis levél volt, mert valóban eljutott a címzethez egyedi példányban. Itt már egy költői műforma lesz Petőfiék idejében, de felhasználják az előző tapasztalatát, és Petőfén is ott van az intimitás, az ugrattás, a humor, és a végén ott van a vérözön látomása, hogy fog megtisztulni a föld. Arany is írt jambusos levelet Petőfinek. és akkor szép lassan eljutunk a 20. századig, ahol ilyen példákat, az előbb már mondtam egyet, nekem oly kedves idejenőjét, de vannak egész nagy példák, most a formának létrejön egy olyan változata, valószínűleg Babits és talán mások klasszika filológiai műveltsége játszik közre, hogy az antik jambusvershez, rimtelen jambusvershez formailag közelebb álló jelleget adjanak ennek, mert például Babits a Régen elzentek Szaffó napjai című költeményében kizárólag szigorúan ötös sorokat használt, tehát tisztottagú jambus sorokat, és ugyanez mondható el Szabó Lőrinc számos fiatalkori a Földerdő Isten című kötetben olvasható verséről, amelyek egy jó része szabad vers, de vannak ilyen jambus versek is, és akkor megírja később a nagy jambus verset, ugye a nagy nihilista programverset, a Kalibánt, égesd el a könyveket, Kalibán, amely szintén 10-es jambusokban van, és ezekre a Babits versre is, és a Szabó Lőrinc versre is jellemző, hogy stilárisan, mint a két költő, ezt a 18. századból örökölt formát, amelyet ők már a 19. századból is örökölnek, mint a bölcselő költemény formáját, hogy ezt terítik a saját irányzatuk képalkotási kifejezésbeli sajátosságaival, a Szabó Lőrinc féle Kalibán az teli van expresszív, expresszionista fordulatokkal, Babits pedig egy kicsit szecessziós, a szecesszióra jellemző Adinál gyakori ez lát a csókok átka, az előzött a Földön című verseket, hogy a költői alkotást, a költői alkotásra való képességet, azt a nemi potencia és a nemi tevékenység szókincsével írja le. Tehát az előzött a Földön arra van szó, hogy a verscsírák, az álmok, az ihletettségek, azok medd némberek, az ő sok mennyasszonya, és a föld, az Antarus mondának, ugye az adiféle felfogása, a föld, az anyaföld segítségére vár ő a hős, hogy megtermékenyítséget. Babitsnál is egy nagyon szép, a mitológiából vett kép, a költészet szimbóluma, egy hangszer, a líra, de arany magyarította is nagyon szépen, hogy mindig lantos költészetről beszél, csak a lírának. A Babits azonban hegedűt mond, mert a hegedű formája jobban hasonlít a női test formájára, mert erről szól a vers. Azt mondja Babits, hogy a líra meghal. Nagyon is kemény kezekkel téptük a szegény lány hegedű testét, és csigáztuk vad-vad hangokig. Hát ez világosan egy szexuális aktusnak a leírása. Ugyanakkor a tönkretétele, a barbár kezű tönkretétele egy csodálatosan érzékeny hangszernek, és magának a hangszerrel produkált költészetnek. Van ilyen Babitsnál a Gazda bekerülti Hádár című költeményben is, amikor azt mondja, hogy a szelek álbuján csontig vetkőztetik a virágokat. Tehát a halál és a szex, a halál mint álbújasság, és a... Na most tökéletes képzavar egyébként Arany Jánosi normálval mérve, mert a virágnak nincs csontvága, ahogy képzavar a régen elzentek Szaffó napja is, mert vagy elzentek Szaffó dalai, vagy eltűntek Szaffó napjai. De ez úgy van megcsinálva, mert kettő eszembe jut. Benne van mind a kettő. Ez a szecessziós képformálás, és Babits így használja ezt a 10-es jambust, vagy 5-ös jambust.
Hát uram, egyszerű metonímia, értelmi metonímia.
Nem írt arra, nem írt volna le. Más, de mindig már a metaforalkotás normálja, azok többnyire iratlanok, de megszekhetetlen. Tehát ennyit bátorkodtam erről a témáról előadni, amit elhallgattam önök elő, az az idézetek sorozatai, a sorozata, amelyekkel ezt alátámasztani szerettem volna, de ma már idéztem egyszer Molter Károlyt, idézem még egyszer, ez a véleményem is osztom.